Kedves testvéreim, ez a vita, hogy hogy is van ez a teremtés, vagy hogy van, hogyan teremtődött a világ, hogyan teremtődött az ember, ez a vita már a homokozóba elkezdődik az oviban, és ezen nem túlzok. Károly egész sokkot kapott attól, hogy egy kisfiú azt állította az óvodába, hogy gyakorlatilag egy nagy bummal, csillagászati átrendeződéssel, biztos ismeritek valószínűleg jobban az elméletet, mint én. Rájöttem, hogy Károly is jobban ismeri, mint én, nem ez a lényeg, hanem az a kisfiúnak az apukája csillagász, a BME-n tanít, azt hiszem. Szóval ő ezt képviseli, a homokozóba is, és Károly képvisel valami mást, amit tőlünk hallott. És ez iszonyú nagy konfliktus volt az ő életében. Nagyon-nagyon nehezen tudta ezt feldolgozni, hogy Nándor, akivel egyébként nagyon jóban van, az a nagy boom elméletében hisz. És ennek az lesz a vége, hogy előbb-utóbb a föld el fog pusztulni, és ő ezzel nem tud mit kezdeni. És nem tud avval mit kezdeni, hogy ez a teremtett világ, amit ő lát, meg amit mi képviselünk, akkor ez hogy illik össze Nándor világképével. Szóval a vita már az óvodába elkezdődik, és a vita csak fokozódni fog, ahogyan növünk, és gyakorlatilag valahogy nem ül el, és nem csitul el, és talán azért is van, hogyha a kényes témákat nézzük, akkor talán ez az egyik legkényesebb téma, vagy legvitatottabb téma, főleg az elmúlt 200 évben, ez valahogy úgy nem csak a kereszténységet rendezi át, hanem a világ többi részét is, hogy akkor ezt most hogy kell elképzelni, mit kell róla gondolni, vagy mit nem kell róla gondolni, illetve keresztényként hogy tudunk ezzel az egésszel konfrontálódni. És pont ezért is biztos vagyok benne, hogy ezután az igehirdetés után mindenképpen csalódottan fogtok távozni, mert egyrészt ez egy akkora hatalmas téma, ha csak az igei részét néznénk, hogy ez sem fér bele egy prédikáció keretébe, tehát mindenképpen lennének olyan pontok, hogy na is erről miért nem volt szó, vagy ez ki lehetett volna fejteni. És maga az a tény, hogy milyen sok elmélet létezik akár csak az élet keletkezésére, a világ keletkezéséről nem is beszélve, ezt én magam sem látom, hát mindent elkövettem, hogy azért nagyjából képben legyek addigra, amire ide jövök, mert azért ez mégiscsak egyetemi szint, és az, amit a vallástanárként gimnáziumban elmondtam, részben már megfakult, meg új elméletek vannak, meg átrendeződött ez az egész, tehát próbáltam napra kész lenni, de igazából ezt már most megmondom, hogy mindenképpen csalódás lesz és hiányérzet. Mert egy ige hirdetés az nem egy tudományos előadás, mert egy ige hirdetés nem arról szól, hogy akkor most minden nézetet konfrontáltassunk, illetve nem is vagyok olyan szinten, hanem egy ige hirdetés arról szól, hogy Isten igéje mit mond arról. Vagy Isten igéje arról a témáról, hogyan tesz bizonyságot. És én most megpróbálok inkább arra koncentrálni ebben az igehirdetésben, hogy Isten igéje miről tesz bizonyságot. Mi az, amiről bizonyosak lehetünk Isten igéje kapcsán ebben a témában, mi az, amit tudhatunk. És részben arról is lesz szó, hogy miért érezzük mégis valahogy kényelmetlenül magunkat ebben. Hogy amíg 200 évvel ezelőtt az, amit a Szentírás leírt, bőven elég volt, és békességben éltek az emberek ezzel a bibliai tudással, amit részben ismertetni fogok, és mégis hol történt ez a gigszer, vagy ez a furcsaság, hogy ma már úgy érezzük keresztényként, hogy ez nem elég. Nem elég, amit az Isten erről mond, mert valahogy meg kell egyezni a világgal, vagy valahogy ezt így ki kell egyeztetni. És ha valahol ez egy nagy kérdés lehet, akkor szerintem pont egy ilyen egyetemi, ilyen értelmességi közegben, ahol ugye jól tájékozottak vagytok, rengeteg mindenről tudtok, találkoztok, illetve az egyetemen nem csak tudásként, hanem olyan emberekkel, akik ugyanúgy, ahogy a homokozóban vannak más vélemények, ugyanúgy az egyetemen meg főleg vannak más vélemények az élet nagy kérdéseiről. Tehát biztosan ezzel találkoztatok, és hogyha az őszi fél évre gondolok, amikor ugye volt ez az előadás az evolúcióval kapcsolatban, akkor már ott kijött, hogy ez nagyon kemény vita köztetek is, és hát nem olyan könnyű ebben állást foglalni. Mit mond a Szentírás a teremtésről? Az Ószövetségben három hangsúlyos hely van, arra vonatkozóan, hogy hogyan teremtetett a világ, és hogyan teremtetett az ember. Az első kettő az nagyon-nagyon ismert, gondoltam, hogy behozok itt szemléltetésként egy jó pár ilyen gyerekirodalmat, hogy a világ teremtése a 7 nap alatt, tényleg ez egy ilyen, meg lehet könyvtárakat tölteni vele, hogy ezt mennyire szeretjük illusztrálni, megmutatni gyerekeknek már, ugye ez, hogy milyen szépen le lehet rajzolni, napocska, holdacska, halacska, egyebek, szóval ez. Van ugye a Mózes első könyvének első fejezete, illetve ahhoz még egy-két vers ugye átlóg a másodikba. Már a második fejezettel nem annyira terheljük a gyerekeket sem, de ott van a második fejezet, ez már arra jó, hogy a középiskolások kicsit izgalomba jöjjenek, hogy na van ellentmondás. Ó, találtunk valami ellentmondást Isten igébe. És a harmadik hely az meg még kevésbé ismert, de aki itt volt vizsgai időszakban, az hallhatott róla igehirdetést, Jób könyvének a 38. fejezetétől. Van egy nagyon-nagyon hosszú részletes leírás, ami bizonyos értelemben paralel az első fejezettel, hogy egészen részletesen listázza, hogy mi hogy teremtetett. Szerintem Márkus Tamás nagyon-nagyon jó igehirdetést és magyarázatot tartott erről, de arra azért visszautalnék, hogy egészen bizarr aprólékossággal szerepelnek azok, hogy milyen állatok, ugye vannak, amik ilyen beazonosíthatatlan állatok is, de éghajlati jellemzők, stb. Szóval nagyon sok mindenről olvashatunk. Illetve a Zsoltárokban van utalás rá nagyon-nagyon sok helyen, hogy az Isten a világ teremtője, tehát mint teremtőt szólítja meg a Zsoltáros nagyon sok helyen. Tehát igazából ezek a konkrét igehelyek, amikkel találkozhatunk, és amíg a Mózes első könyve első fejezete nagyon ismert, részben azért ismert, nagyon illusztrált, és aki már mondjuk járt gyerekhittanra, már ott találkozott vele. Az, aki akár felnőttebb korában elkezdi a Bibliát, mint normális, minden normális ember a könyvet ugye a legelején kezdi, hát ebben kezdődik. És idáig mindenki eljut, körülbelül a harmadik lapig, a bűnesetig, így mindenkinek csont nélkül sikerül eljutnia. Tehát ez így ismert. A probléma ott van, amit vallástanárként is hangsúlyoztam, hogy itt van a buktató, hogy ez az a könyv, amit nem az elején kell kezdeni, hanem kb. A kétharmadánál, mert a kétharmadánál kezdődik az Új Szövetség. Tehát ha az Új Szövetség felülolvassuk ezt az egészet, ha az Új Szövetségben egy csomó mindent megértünk, és nem véletlen, hogy a textus is sokkal inkább az Új Szövetségből indul ki, mint az ószövetségi történetből, hogy a teremtésnek az üzenete, a lényege, az nem csak abban fogható meg, hogy akkor most hogy képzeljük el a világ teremtését, hanem hogy mi ennek a világ teremtésnek az értelme, célja. Mi az, amiben ez az egész kibontakozik, vagy pontosabban ki az, akiben ez az egész értelmet nyer. És abban a pillanatban már ezek a kérdések nem úgy vetődnek fel, ettől még lehetnek izgalmasak, és persze, hogy fontosak az ember számára, mert ehhez a kérdésig, hogy hogy teremtetett a világ, hogy honnan van az ember, mindenki eljut, és ezek jogos, egzisztenciális kérdések, de teljesen más dimenzióba kerülnek abba a pillanatban, hogyha nem így nézzük a Bibliát, tehát hogy a elején kezdjük, hanem hogyha a kétharmadát végigolvasjuk az Új Szövetséget, és visszafele nézzünk rá, akkor teljesen más tartalmat nyer. Mert mit is mond az Ószövetség a teremtésről? Ugye van ez a két történet, amit a hosszú lekcióban valamilyen módon felelvenítettem. Gondoltam, hogy ne olvassuk végig a 7 napot, úgyis tudjátok, meg emlékeztek rá, illetve elég olyan monoton, elég nehézkes olvasmány. Amikor én annak idején 11-nány éves koromban vel először találkoztam, akkor azt gondoltam, hogy ez egy elég unalmas íromány lesz, ha ez végig így fog menni. Tehát, hogy ez az elmondom, még egyszer újra elmondom, és még egyszer elmondom. Körülbelül minden nap van egy ilyen dinamizmusa. Ezzel szemben a másik fejezetben, ugye az eléggé leegyszerűsítve, hogy gyurmázott az Úristen, bele lehet a lelkét, adott feladatot, tehát nagyon-nagyon röviden, nagyon frappánsan leírja. És első ránézésre ez a kettő mégis valahol ellentmond, illetve van bennünk egy kérdés, hogy akkor már elfelejtette, hogy egyszer leírta, vagy akkor ez most hogy van? Ugye már eleve ez felvet bizonyos kérdéseket. Ha az ember csak egy icipicit kritikusan olvassa, hogy akkor ha azt mondják róla, hogy Isten igéje, akkor miért mondja kétszer? Illetve miért vannak apró eltérések? Ehhez fontos azt tudni, hogy a Szentírásban azok, amik így duplunként jelennek meg, azok valójában azért keletkeztek, mert a Szentírás, bár több szentíró írta, és Isten lelke ihlette, mégis egy nagyon hosszú folyamat következményeként jött létre. És ha valahol ez jól kitapintható, az pont a teremtés történetének a leírásában van. Abban, hogy a két teremtés történet, miközben már Isten népe tudta, hogy a teremtő ki, és tudta ezt a történetet, mégis nagyon sokáig ezt tájhagyományként őrizte meg, és sokára jutottak el odáig, több évszázad, évezred után, hogy ezt fontosnak tartották leírni, leíratni úgy, Isten lelke akkor tartotta kulcsfontosságnak, hogy ez le legyen írva, amikor már nagyon sok idő eltelt, és egy bizonyos történelmi helyzetben íródott le mind a két történet. És itt igazából nem az a lényeg ezeknek a történeteknek, hogy ez egy tudósítás, mint ahogy ma elvárjuk, hogy mondjuk egy haditudósító hogyan írjon le egy eseménysort. Vagy egy történésztől elvárunk bizonyos kritériumokat, bocsánat, hol vannak benne a lábjegyzetek, a hivatkozások és az egyéb forrásmunkák. Ez nem ilyen jellegű történelmi munka. Hiszen itt egyetlen egy szemtanú van, aki ezt az egészet létrehozta és alkotta. Az egyetlen egy szemtanú maga Isten. És Jézusban ő az, aki itt volt köztünk, és erről bármilyen módon bizonyságot tehet. És erről írt Pál apostol is nekünk. Tehát abban a pillanatban, amikor nem vagyunk tudatában annak, hogy Mózes első könyvében az első két fejezet ilyen előzmények után íródik le, abban a pillanatban már helyet adunk annak a vitának, ami kb. 200 éve folyik, hogy akkor ez most tök komoly, ez most tényleg komoly, hogy így teremtette Isten a világot, miközben találkozunk olyan jelenségekkel, ami ellent mond. Amikor, miközben találkozunk olyan emberekkel, akik másról beszélnek, és itt most rögtön Darwinra gondolok, de nem Darwinnal kezdődik ez az egész. Mert hogy ez Isten lelke által azért iratott le, mert van egy olyan történelmi szituáció, amikor fontosnak tartja Isten, hogy ezt kijelentse magáról. Olyan módon, hogy az ő népe ezt a többi nép felé is tudja képviselni, hogy az ő Istenük a Teremtő Isten, az egyetlen és kizárólagos Teremtő Isten. És ez a két leírás erről szól, két különböző történelmi korszakban és két különböző helyzetben. Ez nem azt jelenti, hogy ez két különböző dolog, hanem az, hogy más-más céllal, más-más hangvétellel íródott, illetve egy kicsit más szemszögből néznek rá. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy mondjuk el, hogy én elmondom, hogy ez az asztal tőlem jobbra van, ilyen szöget zár be, én ezt látom, hogy így van két lába. És még ha megkérdezem mondjuk, aki szembe ül vele, hogy néz ki, ő teljesen más fog mondani, mert máshogy lát rá. De az asztal ugyanaz is, objektíve ugyanott van. És ugyanez van ebben a két történettel is, hogy gyakorlatilag két különböző korszakban íródott. A második, a Mózes második, tehát a második fejezet az, ami korábban íródott. Ez a szakirodalom azt mondja, hogy ez a jakvista irat, és igazából a lényege, hogy ez egy olyan korszakban, egy olyan izraeli korszakban íródott, amikor Izrael a csúcson van, olyan értelemben, hogy a királyság kezdeti kora egységes még Izrael, nincsen még Jeruzsálemben az a, nincs meg valószínűleg még a templom, az egységes központi egyetlen áldozati hely. Olyan írók, vagy olyan írócsoport jegyezte le, akiknek az volt a legfontosabb, hogy Istent, az egyedüli Istent mutassák be. És ebben nem csak ez az egy történet van benne, hanem a sínai törvényhozástól kezdve, a pátriárka történetek, nagyon sok fonfoglalási történet. Tehát gyakorlatilag egy olyan írócsoport írja le Izraelben, az egységes, egyisten tisztelő, akkor a térségben komoly szerepet betöltő Izraelnek, mondja el, hogy ki az ő teremtő Istenük, amikor nem kérdés számukra, hogy van más Isten, mint egy megerősítve, mint egy, hogy ezt kimerjék mondani. És ebben a történetben, hogyha elkezditek onnan olvasni, hogy teremtette az eget és földet, nem volt fű a földön, stb., megteremtette az embert, meggyurmázta, stb., tehát semmi másról nem szól ez, mint sem arra mutat rá, hogy ez egy olyan nép, amelyik a világ teremtőjétől származik. Ők annak a teremtő Istennek a kiválasztott népe, hogy a teremtés Istene az ő Istenük. És ebben bemutatják azt, hogy az ő szerepük, az ember szerepe ebben micsoda. Az ember szerepe, hogy gyakorlatilag Isten képére és hasonlataságára teremtetett, feladatot kapott, küldetést kapott, ugye édenkertet művelje, illetve benne van az is, hogy a házasság is benne szerepel. Tehát van egy ilyen teremtés történet, ami még nagyon egyszerű, talán kicsit naívnak tűnik, de nagyon lényegre törően mutatja be, hogy ez a teremtő Isten az, aki az ember teremtette, feladattal teremtette, a házasságot is ő teremtette. Ő az, aki. És a másik történet, ami népszerűbb, ami ismertebb, ami a vita tárgya igazából, az egy sokkal későbbi történet. Ez az úgynevezett, a szakirodalom azt mondja, hogy ők a papi írók, papi iratnak egy része. Ez már jócskán a fogság vége fele, vagy a fogság után keletkezett irat. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ha visszaemlékeztek arra, hogy Izrael ketté szakadt, majd először egy csapat elmegy fogságba, majd még egy csapat, és a fogságban nagyon sok időt töltenek, és nem is az a lényeg, hogy fogságban vannak, hanem a fogságban egy nagyon komoly politeista, több Isten hívő, más istenségekben hívő néppel kell együtt élniük. És ez egy iszonyatosan nagy nyomás, részben azért is, akár hogyha Dániel könyvére gondoltok, vagy egyéb ilyen történetekre, hogy nagyon erős nyomás volt számukra az, hogy áldozzanak a helyi isteneknek, elfogadják az ottani istenségeket. Illetve, ami ma egy kicsit ilyen mosolyogni valónak tűnik, az ókorban úgy gondolkoztak, hogy amikor két nép harcol egymással, vagy két nép valamilyen módon konfrontálódik, akkor az ő isteneik is konfrontálódnak. Egy-egy nép bukása egyenlő az adott Isten bukásával. Gondoljatok Dávid és Góliát történetére, amikor Dávid azt mondja, hogy én a seregek urának nevében megyek ellened, és ott teljesen egyértelmű, hogy nem csak Dávid és Góliát harcáról van szó, hanem a két Istennek a harcáról van szó, ahol Dávid Istene győz. Ahol Dávid Istene úgy győz, hogy megmutatja, hogy hát erős, mondjuk úgy, hogy egyenlőtlen harcban gyakorlatilag az ő Istene, Dávid Istene sokkal nagyobb. Egy ilyen helyzetben van Izrael népe, hogy rendkívül nehéz nekik ebben megmaradni, és sokan valószínűleg be is olvadnak, elfogadják az idegen isteneket, elfogadják ezeket, illetve vannak, akik ezzel küzdenek, próbálnak ellenállni. És van valószínűleg egy elég kemény csoport, valószínűleg a papi rend, tehát akik a kultuszt tovább viszik, vagy próbálják őrizni, akik számára ez egy létfontosságú dolog, illetve olyan proféták érkeznek, akik újra és újra megerősítik Izraelben ezt a tudatot, hogy Isten nem hagyta el őket, ami történik, az sokkal inkább az ő cselekedeteiknek a következménye, hogy Isten milyen szabadítást fog nekik tenni, és ebben a közegben és ebben a kultúrában egyre fontosabbá válik, hogy mik azok a külsőségek, mik azok az előírások, mik azok a tartalmak, amivel ők maguk megerősíthetik és megtarthatják magukat a fogságban. És az egyik ilyen dolog maga az a tudat, hogy az az Isten, aki az ő Istenük, az teremtett mindent, még azokat is, akiket a helybeliek istenségnek tartanak. A napot, a holdat, a csillagokat, különböző hegyeket, folyókat, stb. Egyre erősebb bennük ez a tudat, és ahogyan ez egyre fontosabbá válik, Isten lelke indítja őket arra, hogy ezt lejegyezzék. Ez Egy nagy kérdés, hogy mikor is történt pontosan. Valószínűleg ez a lejegyzés vagy összegyűjtés elkezdődik a fogság legvége felé, és legkésőbb befejeződik a Nehémiás fejezetének 8. fejezetéig, mármint ez az 5 könyvnek a leírása, és ebben a teremtés története is, mert Nehémiás 8-ban elég egyértelmű, hogy már a Pentateukhoz, tehát Mózes 5 könyve egybe van. Tehát azt lehet mondani, hogy Krisztus előtt 5. század környékén ez leíródik. Megvan, írva van. És onnantól kezdve teljesen biztonsággal ez a szöveg öreklődik, amit ugye a lekcióban is olvashattunk, vagy részben olvastuk ezt a 7 napot. És ez azért is fontos, hogy ezt így elmondtam, hogy olyan emberek fogalmazzák meg, akik leírták a Levitikus könyvét is, ugye ez az, amit így lazán szoktunk átlapozni, mert ilyen nagyon hosszú leírások vannak kultuszi törvényekről, népszámlálásokról, adatokról, stb. Na, ugyanezek az emberek írták valószínűleg a Mózes első könyvének első fejezetét is. Azok az emberek, akik sokkal inkább ilyen leltározós stílusba írtak, tehát nekik nagyon fontos volt, hogy mindent konkrétan megnevezzenek, ne legyen félreértés. Kicsit nehézkes, kicsit sablonos ez a szöveg, amit érezhetünk is, ugye, ha elolvassuk egy napnál is, hogy elmondja, hogy mit fog teremteni, leírja, hogy teremti, majd újra összegzés, azt mondja, hogy és lett reggel, és lett este. Igen, lett este, és lett reggel. És ez egy nagyon nehézkes dolog. És akkor itt van szépen a sorrend, ami lehet vitatkozni, hogy volt addig nap, amíg a nap csak a 4. nap került oda. Lehet ezen gondolkozni, de ennek nem ez a lényege. A papíróknak nem ez volt a fontos, hogy akkor most ez hogy is van. Hanem a lényeg a papírok számára az, hogy ott van a 7. nap. Hogy számukra részben a 7. nap magyarázata miatt volt fontos, hogy hogyan is van ez a teremtési rend. Hogy számukra a kultusz, a szombatnap megtartása, annak a magyarázata volt elsődlegesen fontos, hogy ez itt szerepeljen. Arról nem is beszélve, ha talán emlékeztek arra a prédikációra Jézus és a szombat kapcsán, ott volt egy utalás, hogy abban a társadalomban, ahol ők voltak, Mezopotámia és környéke, a szombatnap egy ilyen szerencsétlen nap volt. Azért nem csináltak semmit, mert féltek tőle, hogy ilyen babonás félelem volt. És ekkor a papírok leírják, és a zsidók eléjük élik, hogy mi nem azért nem csinálunk semmit, mert félünk, hogy akkor az kudarcot val, hanem azért, mert Isten teremtettségét, Isten teremtő munkáját ünnepeljük, mert hogy ez arról szól, hogy Isten teremtette az egész világot. És bár hosszúnak tűnt talán ez a bibliai ismertetés, de minden esetre fontos, hogy ez tudatosuljon bennünk, ahogy én készültem erre az ige hirdetésre, ez egy nagy reveláció volt, amit tudtam meg, nagyon sokszor tanítottam vallástanárként is, hogy egyrészt fontos azt látni, hogy ennek a kettőnek együtt van üzenete, és valószínűleg Isten lelke ezért tartotta fontosnak, hogy akkor most nem versenyeztette, hogy akkor a papírat vagy a jakvisták írták-e jobban, hanem azt mondta, hogy a kettőnek együtt kell lenni, mert a kettő együtt ad képet arról, ami nem más ez a kijelentés, hogy ő a teremtő. És akiket akár Isteneknek néznek, az akkori világban, azok az ő teremtményei. Hogy a teremtés az gyakorlatilag az ő szava által tett, hogy minden ő általa jött létre, és hogy ez jó úgy, ahogy van. És amikor mégis azt látjuk, hogy fajok halnak ki, meg problémák vannak, akkor elfelejtik a 3. fejezetet elolvasni, hogy ugye ott a bűn alá rekesztett virág az, amelyik gyakorlatilag megrontja, mi bűnünk rontja meg. És ha római levelet elolvassátok, akkor abban is teljesen egyértelmű, hogy a bűn által jön be ez a romlottság. De a teremtett világ a maga szerkesztettségében úgy jó, ahogy van. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nagyon sokáig, amíg nem jön a 18-19. Században ez a forduló, hogy mindent magyarázzunk meg mindent kérdőrejelzünk meg, addig ez egy sarokkő mindenki számára, hogy van egy szervezett, előre elgondolt, szerkesztett világ, hogy itt van egy teremtő, átgondolt, bölcs akarat amögött, hogy ez így van. Hogy ez a két történet, illetve ha Jób történetét végigolvasnánk, ami nagyon hosszú, és akkor még holnap reggelig itt ülnétek, és ezt nem akartok, akkor látszódna, hogy ezt az Isten majdnem mérnöki pontossággal megtervezte, hogy nem csak egy véletlenek sorozata, hanem egy akarat van mögötte. És ha az új szövetség felől nézzük, akkor kiderül, hogy ez az akarat még komolyabb, hogy a Szent Háromságban ez még komolyabb értelmet nyer. És ezzel a biztos tudattal végigment a kereszténység egészen addig, most nem megyek el ilyen egyháztörténeti meg történeti kitérőbe, az a lényeg, hogy eljutunk odáig, hogy van egy Darwin nevű ember, aki leír egy olyan művet empirikus tapasztalataira alapozva, hogy mintha ez egy kicsit ötletszerű lenne. Mintha a fajok változnának. Nem tudom, mennyit tudtok igazán Darwinról, most egy picit próbáltam utána járni, az a lényeg, hogy több mint 5 évig tartó utazásba kezdett, és ott az ő megfigyeléseit írta le, nagyon sok állatot, szigetvilágot, nagyon sok mindent látott, és abból lehont bizonyos törvényszerűségeket, és ezt írta meg a fajok eredetében. Aminek az volt az egyik lényege, hogy gyakorlatilag valami oknál fogva, ez az, amire ő nem tudott választ adni, a fajok vagyrészt vagy kihalnak, vagy alkalmazkodnak ahhoz, amiben élnek. Na most én ezt nagyon leegyszerűsítettem, mert nincsen hosszabb idő erre, hogy ezt nagyon kifejtsem. A lényeg az, hogy ő egyetlen egy dolgot nem tudott, és valahogy ezt a ma már nem is annyira érzékeljük, hogy valójában kukába került volna az egész, ugyanis ő maga is bizonytalan volt abban, hogy lehet az, hogyha egy állat rájön arra, hogy ő mondjuk alkalmazkodjon egy adott dologhoz, akkor az ő gyereke, unokája, dédunokája, hogy ugyanezt örökíti. Erre nem jött rá. Nem volt erre magyarázata. Tehát ott volt benne egy bizonytalanság. És bár nagyon durrant akkor már Darwinnak az írása, mégis ez akkor bizonytalansági tényező volt. Megjegyzem, akkor még egyáltalán nem volt biztos, és semmi nem bizonyítja, hogy Darwin igazából ateista lett volna, vagy ezzel Isten létét megkérdőjelezi. Egyes szakirodalomban még azt is olvastam, hogy ő egy kicsit úgy fogta fel ezt, mint Isten bizonyítékát, hogy ugye ez a hiányzó láncem, ami számára egy hiányzó láncem, hogy akkor a gyermeke, az unokája, dédunokájának, az állatnak tudja, hogy akkor ő neki már módosultan kell születnie. És itt bejön a képbe egy olyan ember, akit teljesen elfelejtettük, Gregor Mendel, aki elkezd a borsókkal szórakozni. Nem tudom, ki mennyire emlékszik biológiából, nem tudom rekonstruálni, de az a lényeg, ugye azt hiszem most nincs itt biológus, tehát nem nagyon fogok belesülni, tehát valami 20 000 borsóval szórakozott, és iszonyú pontosan leírta. Na ez a Mendel, ez egy szerzetes volt. Egy nagyon komoly hívő, elkötelezett ember, aki ezt nagyon pontosan leírta, matematikai statisztikával alátámasztotta, megírta, és semmit nem durrant a dolog. Senki nem foglalkozott vele. Valószínűleg Darwin sem olvasta. Ha olvasta volna, akkor rácsap. Fordítva igaz, hogy ő olvasta Darwint, bejelölte pont ezt a részt, ami Darwinnak kérdéses, és ő valószínűleg rájött, és ez egy nagy kérdés, hogy miért nem írt neki, miért nem használta ki. Egyesek szerint valószínűleg azért, mert ő egy keresztény szerzetes volt, és nem a hírnévre játszok. Lényeg az, hogy gyakorlatilag mindketten meghalnak, és én nem tudom már ki volt ez a harmadik, nem ez a lényeg, van egy tudós, aki ezt a kettőt összehozza, és megvan egy, és innentől kezdve kezd Darwinnak ez az egész elmélete bedurranni a köztudatba, persze még ehhez kell Nietzsche, meg egy liberalizált Európa, meg az ipari forgalom, sok-sok-sok-sok minden együtt, hogy megkérdőjeleződik, és itt jön igazából a kulcs, hogy számunkra keresztényeknek miért ilyen nagy kérdés, hogy akkor most Darwinnak választ kell adnunk. Mert gyakorlatilag Darwin, mondjuk darwinizmus, mert nem maga Darwin, megkérdőjelezi azt, hogy van-e egy átgondolt, személyes, teremtő erő mindazok mögött, amit mi látunk. Mert hogyha ez csak így létrejön, és csak így alakul, akkor ez feltételezi, hogy akkor nincsen teremtő Isten. És hogyha ebbe belegondolunk, ezt mondjuk inkább magamból kiindulva merem mondani, ha ezt én így meghallom, hogy nincsen egy teremtő akarat, egy személyes, végiggondolt, szerető teremtő akarat mögötte, akkor ez számomra iszonyatos félelmet kelt bennem. Bizonytalanná tesz, fél az ember ettől a gondolattól. Én félek tőle. És valószínűleg, amikor elkezdődik a vita a homokozóban, Károlynál teljesen egyértelmű volt, hogy ő ugyanettől félt, hogy akkor ez a világ sodródik, akkor ez a világ ugyanebből az erővel is pusztulhat. Hogy ez félelmet kelt bennük. Aztán persze ez az egész téma magától fut tovább, és mindazok, amik a 20. században történtek, még bizonytalanabbá teszik, és eljutunk egészen Dawkinsig, aki meg már egészen elmegy messzire, és azt mondja, hogy kellő idővel minden véletlenszerűen úgy alakulhat, hogy akár tökéletes is lehet, és itt a szem példáját szokták emlegetni, hogy állítólag a szem így magától nem jöhetne létre, de szerintem rengeteg mindent fel lehetne sorolni, hogy vajon magától ez így rendeződhet-e. És így jön be az a pont, amitől kezdve mi is kényelmetlenül érezzük magunkat, mert minket keresztényeket 200 év alatt biztosan, apró lépésenként beszorít a világ a sarokba. Hogy akkor nekünk is megoldásokat kell gyártani arra, hogy akkor a tudományos megoldásokat hogy tudjuk egyeztetni Isten szent igéjével. És innen jön igazából a probléma, hogy teszünk erre lépéseket. És itt már számtalan elmélet van részben, amit ősszel hallhattunk, akik ott voltak, ugye, hogy Isten teremtette az evolúciót is. Ez egy a sok közül. Ebben nem mennék bele, mert nem igazán uralom. De az a lényeg, hogy innentől kezdve a kereszténység elkezd védekezni, hátralépni. És hogyha egy kérdésben már hátralépünk, akkor többen is. Kedvelt visszalépés még az, hogy ezt értelmezzük allegórikusan. Na már most, ha a Szentírásban valamit az Isten allegórikusan akar értelmeztetni, akkor teljesen egyértelmű, hogy van rá utalás, hogy ezt akkor most allegórikusan értelmezd. De itt nem erről van szó. Itt nem arról van szó, hogy akkor mi nekünk keresztényekként Isten igéjének olyan módon védelmezőjévé kell válni, hogy megpróbáljuk egyeztetni Dawkinsot, Darwint, és még sorolhatnám kiket, avval, amit itt olvasunk. Nekünk ezt kell elfogadnunk. És azért kezdtem ott, hogy a Szentírást a kétharmadának kell elkezdeni olvasni, hogy Jézusnál ez az egész teljesen más értelmet nyer. Hogy a teremtettség, bár nagyon fontos, és a teremtőről való gondolkodásunk egy sarkalatos hittételünk, mert azt mondjuk, hogy hiszünk a teremtő mindenható atyában, teremtőben. Igen ám, de szent háromságban hiszünk. És valójában, ha nem fogadjuk el azt a tényt, hogy Ádámot és Évát ő teremtette, és a bűneset által elszakadtunk Istentől, és ezt ritkán gondoljuk végig, de amikor készültem, akkor így rájöttem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos sértéte. Ha ezt nem fogadjuk el, ha ezen oldunk, hogy megfeleljünk tudományos magyarázatoknak, akkor kérdésessé tesszük, hogy a bűneset mennyire bűneset. És ha kérdésessé tesszük, hogy a bűneset mennyire bűneset, akkor Krisztus létét is kérdésessé tesszük. A megváltás tényét is kérdésessé tesszük. A megváltás értelmét is kérdésessé tesszük. Miközben az Új Szövetség teljesen egyértelműen tesz úgy bizonyságot róla, hogy ők tényként kezelik azt, ami Mózes első-második könyvében, első két fejezetében le van írva. És teljesen egyértelmű, hogy a teremtés Jézusra nézve teremtés. Sőt, Jézusban egy új teremtés kezdődik. Egy helyreállított teremtés. Mert Ádámnak a párja az Új Szövetségben Jézus. Az új Ádám Jézusban jelenik meg. És hogyha Ádámot kérdésessé tesszük, hogy ő mennyire Isten teremtménye, akkor Jézussal szemben is kérdéseket kell feltennünk. És ez, ami engem megdöbbentett, amikor készültem, hogy akkor, amikor mi ebbe a védekező állapotba kezdünk jönni, és megpróbálunk kompromisszumokat kötni a világgal, akkor belegondolunk el, hogy az Új Szövetséget is ilyen módon megingatjuk. Belegondolunk-e abba, hogy amikor belemegyünk ebbe a vitába, amibe persze be lehet menni, de egy szinten túl már magunkat bizonytalanítjuk el. Magunkat bizonyítanítjuk el annyiban, hogy abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy valahol van a kettő között egy közös nevező, akkor a Szentíráson kívül beengedünk valami mást, vagy valakiket még a Szentírásba. És innentől kezdve már nagyon veszélyes terepre megyünk. És ami még megdöbbentőbb volt számomra, amikor készültem, hogy azokat, amiket teljesen tudományos publikációknak állítanak be, akár Darwintól kezdve egy csomó, nagyon sokról azt mondják ma már, hogy a mai tudományos mérce szerint egyáltalán nem biztos, hogy azt tudományosnak lehet tekinteni. Hiszen a tudományosság kritériumai is az elmúlt 200 évben rengeteget változtak. Összegezve az egészet, azt tudom mondani, hogy Isten igéje a teremtésről azt mondja, hogy az a teremtés folyamata az ő szavára jött létre. És nem csak ott, akkor, hanem ez a teremtés már a Szent Háromság által van. Hogy Jézus Krisztus már ott van, hogy a teremtésben már ott van a megváltás lehetősége. És hogy mi nekünk keresztényeknek nem csak ezt a két fejezetet kell nézni, hanem az egészet kell nézni. Nem csak úgy kell ezzel foglalkoznunk, hogy ez a kettő a tudományosság más mércékén hogy megy, hanem az, hogy az új szövetségben ez a teremtettség hogyan változik. Hogyan újul meg ez a teremtés Jézus Krisztusban. Illetve a Jelenések könyvében hogyan lesz végképp új teremtésé az, amiben most mi élünk. És bár nem tudok arra választ adni, hogy valaha is a tudományosságot ki lehet-e igazítani Isten igéjével, de azt gondolom, hogy egyre inkább óvakodni kell ettől, hogy Isten igéjét, amelyik ilyen értelemben egy bizonyságtétel az ő munkájáról, egy isteni kijelentést összehasonlítani és összegyúrni tudományos vagy kevésbé tudományos elméletekkel, abból túl sok jó nem származik. Kicsit olyan, mintha az egyharmadot meg az egykettedet úgy összeadnánk, hogy kétötöd lesz belőle. Elég baj. Ovál nagyon néz, hát azért, mert ez lesz belőle. Nem annyi lesz belőle. Nem annyi lesz belőle. Isten igéje azt mondja, hogy a teremtés az az ő műve, és az, amit ő teremtett, az jó. És Jézus Krisztusban gyakorlatilag ez a teremtettség eléri a célját, és ez már megint messzire vezet, és ez az, amiről keresztényként ritkán beszélünk, de van egy olyan keresztény tanítás, hogy valójában Isten azért teremtett az eget és a földet, és mindazt, ami itt van, meg azért csinálta, hogy egyszer majd ő kipróbálhassa, hogy ez milyen. És bár ezt ritkán szokták mondani, de ebben van valami nagyon szép, vagy számomra egy nagyon-nagyon szép üzenet, hogy Isten azért teremtette ezt, hogy ő ezt majd kipróbálhassa, hogy ebben ő élhessen, hogy ezt ő tényleg tökéletesnek teremtette. De a bűn esetben ez elromlott. De majd Isten újabb esélyt ad ennek, hogy ez tökéletessé váljon a mennyei Jeruzsálem, például az új teremtésben. És igazából ez az örömhír, hogy gyakorlatilag a teremtettség az Isten által jött létre. Nem vagyunk kiszolgáltatva a véletlennek, a vak véletlennek, hanem Isten teremtő, gondviselő akarata van mögötte. És ez az, ami igazán ebben a történetben örömhírré lehet számunkra, hogy a teremtés története ilyen módon válhat örömhírré, hogy ebben is Isten szeretete van, hogy Isten szerető, teremtő munkája van ebben, hogy a teremtő Isten nem egy messze lévő Isten, amiről Madács is írt, hogy megteremtette a világot, aztán ott pihen. Ha majd elromlik egy fogaskerék, akkor majd úgy belejavít. Hanem ő egy jelenlévő Isten, mert ő Jézusra nézve is teremtette, és Jézusban ez a teremtő Isten már nagyon-nagyon személyessé válik. És itt válik érthetővé Pál apostol szava, amivel zárom ezt a igehirdetést, hogy ő a láthatatlan Isten képe, már mint Jézus, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár a trónusok, akár iralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Amen.